4:11, a vonalban pedig Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője. Szervusz, jó napot!
Szervusz, jó napot kívánok én is, és üdvözlöm a hallgatókat!
Nem volt nagy meglepetés, hogy tegnap tartotta a 6,25%-on az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Varga Mihály jegybankelnök mivel indokolta a döntést?
Varga Mihály jegybankelnök úr, igen, megtartotta tegnap a kamatdöntést követő sajtótájékoztatóját, és ebben ugye kifejezetten szigorú hangvételt ütött meg, és ugye a kamatszintnek a tartásának elsősorban az volt az indoka, hogy a kockázatok továbbra is jelentősek. És itt ugye nagyon-nagyon sokat beszélt a közel-keleti helyzetről, az iráni háborúról, ami a növekedésre nézve lefelé irányuló kockázatot jelent, az inflációra nézve pedig felfelé irányuló kockázatot, és hát ugye a jegybanknak inflációs mandátuma van, tehát elsősorban erre fókuszálnak, hogy a magasabb energiaárak és magasabb nyersanyagárak később mennyiben jelennek majd meg egy magasabb inflációban, tehát emiatt nagyon-nagyon óvatos a jegybank. A másik dolog pedig, ami szintén az iráni háborúval volt kapcsolatos, hogy emiatt a nagyon bizonytalan helyzet miatt, illetve amiatt, hogy tényleg teljesen patthelyzet látszik most már megint kialakulni a hormuzi szoros körül, emiatt ugye a pénzügyi piacok nagyon-nagyon érzékenyen reagálnak ezekre a hírekre, ezekre az eseményekre. A magyar pénz- és tőkepiacról pedig tudjuk az elmúlt időszak tapasztalatai alapján, hogy az érzékenysége a globális kockázati étvágy változásaira különösen erős, úgyhogy ez megint az óvatosságot indokolta a jegybank részéről. Nagyjából ezek voltak a legfontosabb dolgok, ami miatt a jegybank úgy gondolja, hogy tartani kell magasan az alapkamat szintet továbbra is.
Idehaza ráadásul egy kicsit bonyolítja a képet, hogy jelenleg is érvényben vannak, ráadásul most már határozatlan idővel az árrésstopp, illetve az üzemanyag védett ár intézkedése. Volt-e arról szó, hogy ezek kivezetésük esetén mennyire hathatnak a magyar inflációra?
Hát mindig szóba kerülnek ezek a dolgok, hogy akkor tulajdonképpen az infláció, ami jelenleg kifejezetten alacsony, hiszen a márciusi szám az csak 1,8% volt év per év alapon, ezek mit jelenthetnek? Ugye alapvetően ezt az határozza meg, azért nehéz erről konkrét számot mondani, konkrét számszerűsített hatást mondani, mert alapvetően azt határozza meg, hogy milyen környezetben kerül sor a kivezetésükre. Tehát például ugye a tavalyi évnek a második felében az élelmiszerárak esetében egy globálisan csökkenő ciklus látszott, tehát lehet, hogyha ekkor kivezetik ezeket az ár és toppokat, ezeknek már nem lett volna olyan nagyon nagy árinfláció nevelő hatása. Most viszont, mivel az élelmiszer áraknak a ciklusa valószínűleg meg fog fordulni, és ugye nem látni még azt, hogy a magasabb energiaárak, a kínálati problémák, a magasabb műtrágyárak, a dízelolajárnak az emelkedése mit jelent az inflációra nézve. Sajnos itt megint megvan a kockázat, hogyha ebben a környezetben kerül kivezetésre, amikor az élelmiszerárak egyébként is emelkedő pályán vannak mindenféle külső hatás miatt, akkor ez a hatás akár magasabb is lehet. Tehát mindenképpen benne van az inflációban, emiatt úgy gondolom egy rosszabb esetben 1%-pontos emelkedés is, de nem kizárt, hogy ez esetleg alacsonyabb lesz, tehát nagyon nehéz erről bármi konkrétumot mondani, és az, hogy ugye az időzítés, tehát ez is megváltozott, tehát most már nincsen konkrét határideje ezeknek az élelmiszert érintő ár és toppoknak, ez ugye megint visz egy nagyon komoly bizonytalanságot az előrejelzésekbe.
Gondolom én megkérdezték Varga Mihály jegybankelnököt tegnap arról is, hogy milyen esélyeket lát az euró bevezetésére, mert hogy az új, hamarosan hivatalba lépő kormány ezt megígérte, mármint hogy elindítja legalább a folyamatot. Hogyan reagált erre Varga Mihály?
Igen, az euróbevezetés az egy fontos téma volt a tegnapi sajtótájékoztatón. Alapvetően ugye a Varga Mihály hangsúlyozta, hogy nem nekik kell dönteni, de amennyiben a döntést megszületik, ők a jegybank együtt fog működni ennek a kérdésnek a kapcsán, elvégzi a maga feladatát, elkészíti a megfelelő tanulmányokat. De hát ugye a jegybank elnök egy picit ezt is hangsúlyozta, úgy érzem, hogy ezért el kell kerülni azt, hogy túlzottan optimista várakozásaink legyenek az euró bevezetése kapcsán. És hát ugye valóban az a helyzet, hogy az euró bevezetése önmagában nem tudja magasabb növekedési pályára állítani a gazdaságot, illetve az euró az nem tud önmagában stabilitást hozni. Ugyanakkor én úgy látom, hogy a bevezetése melletti elkötelezettség mégis tud elindítani egy olyan kedvező folyamatokat, ami miatt, hogyha hiteles bevezetési pályát látnak a piacok, akkor már előre megelőlegezhetnek egy olyan típusú bizalmat a magyar gazdaság iránt, ami a kockázati prémiumoknak a csökkenésében csapódhat le. És hát ugye a kockázati prémiumok csökkenése jelenthet egy alacsonyabb kamatkörnyezetet, ami jó esetben a csillagok szerencsés együttállása esetén, tehát hogyha mondjuk a külső növekedési környezet is javul, akkor segítheti a magyar gazdaságnak a növekedését is.
Holnap kijönnek az első negyedéves GDP adatok. Mik a várakozásaitok ezzel kapcsolatban, illetve vajon a jegybank átdolgozza a várakozásait, ha már a külső gazdasági sokkok ennyire befolyásolhatják a teljesítményt?
Hát mi a jegybank alapvetően még a márciusi inflációs jelentés alapján kommunikál a GDP növekedési kilátásokról, és hát ugye márciusban a jegybank is levette a növekedési előrejelzését a közel-keleti helyzet okozta kockázatok miatt. Ez ugye az első negyedéves GDP számra még nem gyakorolt különösebb hatást, ez inkább ugye a kilátásokat rontotta. És hát az első negyedévben azt látjuk, hogy olyan nagyon-nagyon sok minden nem történt a magyar gazdaságban az év elején. De az export az a külső kereslet emelkedése híján még mindig gyengélkedett, de az ipar és az építőipar egy ilyen szikszakos teljesítményt mutatott, de azért nem állt rá arra a pályára, amiről azt mondhatnánk, hogy na akkor egyértelmű növekedést látunk. A beruházások esetében, amit ugye már évek óta várjuk, hogy pozitívba fordul és hozzá tud járulni kedvezően a növekedéshez, valószínűleg szintén nem az első negyed év hozta meg a nagy fordulatot, hiszen nagyon-nagyon erőteljes volt a vállalati szektornál, hogy kiváltak a választások előtt a beruházási döntések meghozatala kapcsán. Úgyhogy maradhatott a legfontosabb faktor a lakossági fogyasztás, ami hajthatta a növekedést az első negyedévben. Ugye a béreknek az emelkedése még mindig viszonylag jelentős volt, és ugye ehhez járultak hozzá, hogy mindenféle kormányzati jövedelem kiengedések láttattak már a tavalyi évnek az végétől. Ezeknek ugye a zöme az első negyedévben jelent meg, tehát a 6 havi fegyverpénz, az adóelengedések, az emelt nyugdíjkifizetések, és ezeknek azért lehetett hatása a fogyasztásra, bár ugye azért azt is látjuk, hogy a háztartások betétei is nagyban növekedtek, tehát valószínűleg ezeket a jövedelem többleteket nem fogyasztották el teljes egészében a háztartások, de azért mégis egy kis fogyasztás emelkedést azt úgy gondolom, hogy várhattunk ezektől a pluszpénzektől, tehát valószínűleg így az első negyed évben is a lakossági fogyasztás maradt a növekedésnek a legfontosabb hajtóereje. A mi várakozásunk a negyedéves növekedésre, tehát arra, hogy a tavalyi év utolsó negyedévéhez képest milyen változás történt, az 0,4%-os növekedés, ami azt jelenteni, hogy éves szinten körülbelül 1%-kal bővülhetett a magyar gazdaság az idén január-márciusban.
Nyeste Orsolyát, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen, Ian, és szervusz.
Reggeli Monitor.
A fenntarthatóság jegyében szervez egész napos programsorozatot május 1-én a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A Szentendre és Kanzemben előadásokkal, workshopokkal és családi programokkal várják a látogatókat a Zöld Fesztiválon. A rendezvény középpontjában a környezet tudatos életmód áll. A felelős gasztrohősök programjai például a fenntartható és egészséges étkezésre hívják fel a figyelmet, miközben a gyerekeket interaktív kézműves foglalkozások, karkötőkészítés, zokni polip vagy krumpli nyomda várják. A látogatók természetismereti sétán is részt vehetnek, amelyeket erdőmérnök vezet, emellett kerékpárral is bejárható a múzeum területe. Az előadásokon szó lesz a talaj, a növények és az emberi egészség kapcsolatáról, a színpadon pedig bábjátékok és zenei programok váltják egymást. Az Alföldi Mezőváros utca során dizájnvásár is lesz, ahol hazai készítésű ékszereket, tárgyakat és kézműves termékeket kínálnak. A programot több időszaki kiállítás is kiegészíti, köztük az Együtt a fenntarthatóságért című tárlat, amely a fenntartható fejlődés kérdéseit mutatja be múlt és jelen összefüggésében.
Ez a Reggeli Monitor.